Simon Dávid kispap tanúságtételének második részét hallják, amely az Eger-Szalóki ifjúsági találkozón hangzott el.
Volt három nagy autóbalesetem, totál kárra tört, háromszor alattam az autó, egyikkel se lett semmi bajom, de a második után elkezdtem gondolkozni, kezembe vettem a Bibliát, elkezdtem imádkozgatni, mert 18-ig katolikus iskola, vasárnap duzzogva eljártam a misére, de már áldoztatáskor már, mint a kámfor eltűntem. Tehát, hogy csak akkor fölkerültem egyetemre, se ima, semmi, se semmi. És ugye nincs olyan, hogy egy lélek stagnál. Egy lélek vagy növekszik, vagy rajta van a lejtőn, és rajta van a csúszdán. És én nagyon rákerültem a csúszdára, és egy pillanat alatt a gödör alján voltam egy 2-3 év alatt. De az Isten utánam nyúlt. Összefutottam, amikor 23 voltam unoka nővéremmel, aki arra már megtért. És ő kezdett el beszélni erről a szellemi harcról, amiről az előbb beszéltem, és egy pillanatig nem gondoltam azt, hogy ez valami kettős vagy elmebeteg, hanem azt éreztem, hogy bakker, lehet, hogy ez a válasz arra, hogy mi bennem történik ma a világban. És ezt azóta is figyelem, és a magam életében, meg a világban, és teljesen nyilvánvaló ez az összeütközés minden egyes emberi szívben, a gonosz lélek és az Isten között. A gonosz lélek is a saját képére akar formálni, és a szent lélek is. És azt mondja Nicolás Gómez Davila, Bogota remeté, egy filozófus, hogy aki nem engedi, hogy a szent lélek vezesse, azt majd vezetik a démonok. Szóval nem egy veszélytelen játék. Na most a következő, és összefutottam unokanő, és akkor elkezdtem olvasni ördögűzés, szellemi harc, mi egymás. És ez hihetetlenül realizálódott bennem, hogy mi folyik a világban. És utána a kezembe adta Siennai Szent Katalin dialógusát, nehéz könyv, de a legnagyobb hatással ez a könyv volt rám, aki teheti, nehéz megszerezni, olvass el. Hihetetlen nagy kincs. És Pio atyáról láttam tök véletlenül egy filmet, akkor Pio atyáról elkezdtem sokat olvasni, és fölébredt egy vágy, hogy ilyet legyek, és magam sem tudom, hogy, de eljutottam 23 éves koromban gyónni. 6 vagy 7 évig nem gyóntam. Mert gyónni minek? Hát ha Isten meg akar bocsátani, majd úgyis megbocsát. Meg amúgy is egy papnak, hát lehet, hogy bűnösebb, mint te. Meg minek ez az egész? Na most, testvérek, azért egy valamit tisztázunk. A gyónás élet-halál kérdése. Ezért van az, hogy a templomba járok töredéke szokott gyónni, mert a gonosz lélek semmit nem utál annyira, a szűzanyám meg az eukarisztián kívül, mint a gyónást. Tehát, hogy ő mindent megtesz, hogy elmagyarázza, gyóni teljesen felesleges. A Don Gabriel Amorf mondja, aki a legismertebb ördögűző volt, Isten nyugosztalja, most halt meg körülbelül egy éve, hogy a gonosz lélek jobban gyűlöli a gyónást, mint az ördögűzést. Mert mi történik a gyónásban? Gyónásban az összetört kapcsolat a lélek középpontjában lévő Isten és a lélek között helyreáll. És mindent kezdhet erőről. Ezért van az, hogy mindent megtesz, és nektek is gondolom, már hallottátok egy-kétszer, hogy gyónni minek? Hát én azt tudom nektek tanácsolni, hogyha Szent II. János pápa nem volt rest két hetente gyónni, aki lehet, hogy azért nálunknál egy fokkal jobb ember volt, akkor lehet, hogy jó tesszük, hogyha mi is havonta legalább eltoljuk a bringát. Mert ugyanúgy szüksége van a léleknek a mosdásra, mint a testnek. Na, és meggyóntam, és tök komolytalan fölkészülés volt, beestem, és olyan békét éreztem gyónás után, hogy onnantól kezdve nekem aztán egy protestáns nem tudja elmagyarázni, hogy a gyónás az olyan, mint a beszélgetés a pszichológussal. Te látástúvakulásig beszélhetsz a pszichológussal, nem fogsz megkönnyebbülni, mert nem a pszichológus mossa le a vérével a bűneidet, hanem az Úr Jézus Krisztus a gyónásban. Na és utána nagyon érdekes volt, mert elkezdődött a tánc. Elkezdődött az a fajta tánc, hogy mint ami az Ószövetségben a zsidósággal van. Hogy hol egy kicsit sasszéztam Isten felé, eljártam vasárnap, utána gyónás megint elmaradt. Egy valami viszont megmaradt, hogy az érdeklődés az igazi egzisztenciális kérdések irányába, mert testvérek, brothers and sisters, ahhoz, hogy egy ember értelmes életet éljen, három kérdésre föltétlenül értelmes választ kell adnia. Az első, hogy van Isten, nincs Isten. Mert minden ennek az alapja, mert például, hogyha tegyük föl, nincs Isten, abból olyan egyszerű és triviális dolgok fakadnak, hogy akkor nincs igazság, és nincs bűn. Mert ki mondja meg, hogy mi a bűn, ha nem tudjuk Istenre visszavezetni? Te mondod meg, kicsi Isten? Vagy pedig az emberek többsége mondja meg? Vagy hogy van ez? Most a második dolog az az, hogy mi az életnek az értelme? Mi az élet értelme? Az életnek az az értelme, elárulom nektek, hogy engedni Istent, hogy Isten legyen bennetek. Krisztusivá válni. Tehát engedni, hogy az Isten birtokba vegyen a lelket, és átragyogjon rajtatok. Azt akarja az Isten, hogy ti legyetek a szeme, a füle, a szája, a keze, meg a lába. Hogy átistenüljetek. Az ortodoxiában egy kulcsfogalom a teózis. Ez az emberi élet értelme. Amúgy, hogyha nem ez, akkor mi? Érezzük jól magunkat? Hát elárulom nektek, hogy az élet az erkölcsi dráma, nem hedonista majális. Tehát az, hogy érezzük jól magunkat, ez még soha senkit nem tett boldoggá, csak vitte az embert a nyomorba. Ezeket a kérdéseket, megmaradt ez a vágy, hogy ezeket a kérdéseket kutassam, és nagyon sokat olvastam. Nyilván egyre több keresztény könyvet olvastam. Az a helyzet, hogy a hittankönyvek után lehet, hogy meglepő, de vannak iszonyat jó keresztény könyvek. Érdemes tájékozódni, tudom, hogy most ez olyan ijesztő hangzik, de ez az igazság. Persze elolvastam a Koránt, mert azért tudni kell, hogy az ember miért keresztény, miért nem, meg olvastam buddhista tanításokat, de hát annyira nyilvánvaló, hogy a legmagasabb rendű és legkiteljesedettebb igazság a kereszténységben, hogy ez nem is kérdés. Na, ez megmaradt bennem, de össze-vissza éltem, elvégeztem az egyetemet, lettek munkahelyem, az elején nem tudtam, hogy akkor ebből hogyan lesz olyan munkahelyem, a pénzt is tudok keresni, ez később már olyan volt, ahol pénzt is kerestem, de nem változott semmi. Először azt hittem, hogy azért nem vagyok jól, mert nem keresek jól. Aztán jól kerestem, ugyanúgy éreztem magam. És akkor vártam, mint az emberek többsége, a megváltót, az igazit. Mert az emberek többsége azt várja, hogy majd eljön az igazi, most nyomorgok, most semmi nem jó, de majd, ha eljön az igazi. Én is az igazitól vártam a megoldást, csak az a helyzet, hogy akit Isten nem kezd el átisteníteni, nem kezd el gyógyítani, és a nincs benne a szeretet és a bölcsesség lelke, a Szentlélek, az egyszerűen képtelen szeretni, és képtelen egy párkapcsolatot jól csinálni. Tehát aztán kudarc-kudarc hátán. És akkor 28 éves koromban, mondom, így teltek az évek, hogy az érdeklődés megmaradt. Ja, azt még meg szeretném jegyezni, hogy 23 éves koromban az unoka nővérem, aki nagyon sokat tett a megtérésembe, vagy abba, hogy nem tudom, hogy rajta keresztül az Isten adott egy lökést, ő megírta nekem egy e-mailbe, hogy így írta, hogy az őrangyala azt mondja neki, hogy akkor tenném a legjobban, ha elmennék papnak. Hát én komolyan mondom, épp, hogy le nem fordultam a kacagást a székről, mondom én, hát egy olyan hitvány, gőgös, gyűlölköző, ítélkező, öntelt, szenvedélybeteg ember voltam, egy igazi roncs, hogy mondom, hogyan már, és 10 év után realizálódott, amikor igen tudtam mondani a meghívásra. Na és 28 éves koromban, vagy 29, 2000... Mennyi, 29 voltam, most 37 vagyok, csak a Szentlélek fiatalon tart. Na most akkor volt egy ilyen nagy szerelmi csalódás, vártam azt, hogy majd ő boldoggá tesz, és ebben a nyomorba fordultam az Isten fele. De azért két dolgot leszeretnék szögezni. Az emberek nagy része azt gondolja, hogy azért megy valaki papnak, mert szerzetesnek, vagy azért, mert csalódott a nőkben. Én nem ezért mentem, tehát nekem semmi bajom a női nemmel, és nem csalódtam bennük, de nyilvánvaló, hogy ezt a traumát felhasználta az Isten, ezt a nagy mélységet, mindenki érezte, szerelmi bánatos, kimutatták a tudósok, hogy ugyanolyan, mint a kokain elvonás, összenyomnak a falak, a szerelem tárgyát nem szerezheted meg, súlyos elvonás. Na mindegy, és akkor ebbe a nyomorba, ebbe elkezdtem hétköznapi misére is bemenni, elkezdtem tizedeket mondani a rózsafüzérből, ja, és a másik nekik, amit gondolnak a világiak, hát majdnem elfelejtettem, hogy a gyengék, azok bemenekülnek a szemináriumba, meg bemenekülnek a kolostorba, mert az erősek, azok kimaradnak és küzdenek. És akkor mi vagyunk a gyengék, nem tudom, 25-en a szemináriumba, de vannak az erősek, akik kitartanak és küzdenek az élet viharában. Ezek az igazi harcosok, ezek a világi fiai. Na, nem, tehát nem menekülés, szerintem, hogyha menekülés lenne, akkor kígyózó sorok lennének a szeminárium előtt, de egyáltalán nincs menekülésről szó. Na, tehát, hogy és na, hogy folytassam a történetet, volt ez a tragédia, és akkor egyből felerősödött bennem, hogy ott motoszkált bennem, de így, hogy fő bukkant, hogy menni papnak. De hát rohadtul nem volt kedvem hozzá, tehát hogy nem tudom, tehát hogy annyira volt vonzó, mint egy puskatüstus, ami hátulról tarkon vág, tehát hogy menni papnak. De mindegy, de abban a tragédiában mondom, oké, Isten, tegyünk egy próbát. Elmentem Győrbe, nyílt napra a szemináriumba. 2 napos volt, bementem, vártam a nagy ilyen megérkezési élményt, hazatérési élményt, és akkor mi volt? Azt éreztem, bakker, itt nem lehet más, csak megőrülni. Tehát olyan gyorsan köszöntem el a végén, hogy azt elmondani nem tudom. És akkor eltelt 2 év, és akkor ment ez, azt éreztem egyszer, hogy nem lehet 2 úrnak szolgálni, mert akkor már imádkozgattam, előtte igazából soha. Imádkozgattam, a tizedeket mondom, aztán rátérek az imádságra, mert ez kulcsfontosságú. Imádkozgattam, de ugyanúgy azért hedonizálgattam. Tehát, hogy kétfele sántikáltam, vagy ezt hogy mondják helyesen, biblikusan, vagy nem tudom. Na és az volt a helyzet, hogy egyszerűen nem csillapodott, nem találtam a boldogságot. Azon gondolkodtam, hogy bakker, mi az értelme az életemnek? Hát nem volt semmi értelme, nem volt cél, nem akartam semmi lenni, volt egy egész jó fizető állásom, tehát élhettem volna, mint Marci Eves. Ez egy nagyon érdekes érzés volt, amikor az ember azt érzi, hogy megvan mindene, és bakker mégis nyomorog. Általában szerintem sokan ezt érzik, akiknek úgy néz ki, mint a minden rendben lenne az életébe, de Isten nélkül élnek. Na mindegy, és akkor azt mondtam a végén, mert ez nagyon sokat segített a döntésbe, az, hogy nem vágytam rá. Hogy egyszer volt bennem egy belső vágy, hogy pap legyek, meg az, hogy ugye ezt nem. Na és akkor 28 éves koromban elkezdtem, vagy 29 alkudozni, hogy Istenem, 30-ig, ha nem találok egy használható fehér népet, elmegyek. És akkor sajnos elég gyorsan ütött az óra, elég gyorsan ott van, akkor még egy év, léci. És akkor volt még egy év, de egyszer annyira nem éreztem jól magam, meg ott volt, hogy mondom, bakker, én elmegyek, azt megnézem. És akkor kitaláltam, már anyámmal, nem tudom, ilyen januárban lenyelettem a keserű pirulát, szerintem 31 voltam. Na, édesanyám, megyek papnak. Hát anyám az úgy kiborult, mint a coming out-oltam volna, hogy... És akkor mondom, anyám, apám lesz a keményebb dió, azt egy kicsit később, azt nyaraláson mondom, figyelj, fatter, én megyek papnak. Apám jó fej volt, igazi édesapa. Kisfiam, azt csinálsz, amit akarsz, én mindenben támogatlak, de előtte én a helyedbe lejárnám a kaminót. És akkor mondom, ez nem is tűnik rossz ötletnek, tudtam szerezni egy hónap fizetés nélküli szabit, és akkor elmentem, és igazából a komoly imádkozás ott kezdődött, és azóta is ez kitart, mert ott azért van idő imádkozni, tehát napi 30-35 kilométer, ott 4-5 rózsafüzér minden nap leperget. Na és most rátérnék az imára, ez fontos. Na most, ahogy már mondtam, azért tartott ilyen sokáig, mire elkezdtem belülről gyógyulni, mert a szentségi életen és az imádságon keresztül gyógyít az Isten, és veszi birtokba a lelket. Imádkozás nélkül semmi nincs. Azért van az, hogy még a vasárnapi misére járók közül is többen rosszabbak, mint az ateisták. Azért, mert a lelki élet testvérek az olyan, mondjuk, mint a nyelvtanulás. Meg lehet-e tanulni heti 45 perc alatt svédül vagy portugálul? Hát maximum kávét rendelni tudsz. Viszont, hogyha heti 3-szor 45 percet foglalkozol vele, fejlődsz. Ha meg minden nap 45 percet, 2 év alatt megtanul svédül vagy portugálul. A lelki élet az ugyanez Pepitába. Imádság nélkül semmi nincsen. Azért van az, hogy még nagyon gyakran a templomba járóknál is azt mondod, hogy mikor találkoztál Krisztussal. Hát néznek bután. Azért, mert nem tapasztalták meg azt, mert nem imádkoznak, hogy elkezdte kigyógyítani őket az Isten saját magukból, hogy az Isten összetört valami megkötözöttséget, azt, hogy az Isten segítségével megbocsátották a megbocsáthatatlant, hogy az Isten begyógyított valami sebet, hogy nem találkoztak egy szentségimádásba az Istennel, vagy az erdőbe az Istennel, vagy éppen az imába, vagy egy lélekben nyugvás által, vagy akárhogy, mert nincsen, nem keresztül. Nagyon sokan a keresztények közül, még a templomba járó keresztények is, azok attól tartok, hogy üzletelni járnak az Istennel. Hogy duzzogva elmegyek vasárnap misére, de cserébe Istenem adj egészséget, intézd el az igazit meg a számlákat, én meg akkor nagy nehezen elmegyek, de kivéve ha van jó program, akkor nyilvánvalóan nem. Na most a kereszténység az nem erről szól. Nem az Istennek van szüksége az imánkra, nekünk van szükség arra, hogy az Istennel találkozzunk az imába. Mert az ember az emberségében csak az Istennel való szeretett dialógusban tud kiteljesedni. És ennek a szeretett dialógusnak az alapja az imádság. És imádság nélkül nincs semmi. És azért van az, hogy a keresztények nem változnak, mert nem imádkoznak. Azért van az, hogy ki az a vasárnapi misére járók közül, aki rászán az Istenre napi 45 percet. És ez még mindig ahhoz képest semmi, hogy az Isten azt várja, hogy szüntelenül imádkozzunk. Észrevettétek, hogy az Isten csupa olyan dolgot vár tőletek, ami emberileg teljesíthetetlen? Házassági hűség, megbocsátás az ellenségnek, felebaráti szeretet, szüntelen imádkozás. Azért, mert igazi önfelülmúlásra az ember önerőből nem képes. Csak az Istennel. Amikor Kalkuttai Teréz anyát megkérdezték, hogy mi a titka, azt mondta, a titkom egyszerű, imádkozom. A DNS Valéria azt mondja, hogy aki nem imádkozik, az elhanyagolja életfunkcióinak a legjelentősebbikét. Az imádság az nyitja meg a kaput az élő vizekre, aki bennünk az Isten. Imádkozás nélkül nincs semmi. Be kell menni az imádkozásnak a pusztájába. Be kell menni az imádkozás kójába. Az emberek azt hiszik, hogy a papok, meg a nővérek, azoknak könnyű imádkozni. Azoknak a Mick Jagger attól érzi jól magát, hogy bekokózva a Wembleybe, 70 ezer ember előtt, nem tudom, vonaglik a színpadon. A szerzetes nővér meg attól érzi magát, hogy 7 órát imádkozik. Hát elárulom nektek, a Wembleybe koncertezni, füvet szívni, meg a trónok harcát nézni az izgalmasabb, mint az imádság. Tehát ezt ismerjük el. De azért teszem hozzá, hogyha jól akarsz kinézni, sportolni kell. Hogyha nem akarsz retardált lenni, akkor sokat kell nézegetni a bötüket. Tanulni meg olvasni kell. Hogyha pénzt akarsz keresni, és nem vagy valami mágnásnak a hozzátartozója, akkor dolgozni kell. Könnyű edzeni? Nem. Könnyű tanulni? Az kéz is. Domonkos nővérek jól tudják, hogy a domonkos szerzetesek azért voltak fölmentve az aszkézis alól, mert azt tartották, hogy őket a stúdium aszkézise fölmenti a szigorú bőjt alól. Tehát, hogy mit tudom én, más önmegtagadásokat végezzenek, mert a tanulás az aszkézis. Nehéz. Pénzt keresni, dolgozni könnyű? Mocskos nehéz. Imádkozni akkor könnyű lehet? Nem. Nagyon nehéz. Mert semmi, ami jó, nem adják ingyen. Hogyha egészséges lelket akarsz, rá kell szánni kezdetben az Istenre a napi fél órát. És ez a kezdet, ez a beugró, mert a szüntelen imádság a cél, de nem akarok senkit ijeszgetni. Azt hiszem a szalézi Szent Ferenc mondta azt, hogy imádkozzatok napi fél órát, és hogyha nagy nehézségeitek vannak, és kevés az időtök, akkor napi egyet. De ez a beugró. A következő edzéstervet ajánlom mindenkinek. Nagyon érdekes volt, amikor visszagondoltam, fölment bennem az ütő. Én azt hiszem 7 évig jártam katolikus iskolába, napi vagy heti 2 hittan. És úgy kerültem ki, Hogy azt, hogy szentségimádást nem tudtam, eszik vagy isszák. Zsolozsmát nem tudtam, hogy létezik. Belső ima, saját szavas ima. Annyi szerencsém volt, hogy mivel hogy évente egyszer el kellett venni az osztálynak egy közös rózsafűzér, hogy ismertem, és ezért volt az, hogy már több mint 5 éve mondom, nagyjából szinte minden nap a rózsafűzért, jó, most már próbálok napi 3-at mondani, de hogy az a lényeg, hogy a rózsafűzérnek én az erejét megtapasztaltam. Tehát a rózsafűzér az egy hihetetlen hatásos fegyver a gonosz lélek ellen, a szűzanya a legnagyobb közbenjáró, és 1917-ben Fatimában gyerekektől azt kérte, hogy imádkozzátok minden nap a rózsafűzért. Grignon Szent Lajos mondja, hogy egy valamire való katolikus legalább napi 1 rózsafűzért elmond. Nem egy nagy kaland azért, mert a rózsafűzért lehet bármikor mondani, vezetés közben, sétálás közben, mi egymás. Tehát a rózsafűzért, így mondom, sajnálom, ha valakit megsértek, balga az az ember, aki nem mond el napi 1 rózsafűzért. Ez létkérdés. És, tehát az edzésterv a következő, mindenkinek ezt tanácsolom. Napi rózsafűzér. El kell mondani, nem lesz könnyű, nehéz lesz, de a gyümölcsei meg lesznek. A másik dolog, napi fél óra magánima. Oda kell adni a napi fél órát egy lelkiismeretvizsgálatra, hálát adjunk, nyöszörögjünk, kérjünk, és amikor kifogyunk a szavakból, Isten jelenlétébe csöndbe ott kell ülni. Meg kell oldani ennek a feltételét. Ha nem megy este, mennie kell reggel. Tudom, családosok nagyon elfoglaltak minden, de hogyha azt akarják, hogy legyen bennük életerő, szeretet, meg bölcsesség a gyereknevelésre, akkor odaadják az Istennek ezt a fél órát. A másik, havi gyónás, erről beszéltem, élethalál. Vasárnapi mise nem fakultatív. És itt nem arról van szó, de nem arról van szó, hogy aki nem jár el vasárnapi misére, az nem hisz az eukarisztiában jelenlévő Krisztusban. Mert minden egyes misén az univerzum csodája történik meg. Aki ezt nem hiszi, az meg nem katolikus. Hát az menjen át a másik csapatba valamelyikbe. Na, és ez fontos. És napi fél óra Biblia vagy lelki könyv. Élet-halál, mindenki azzá válik, amit fogyaszt. Ez van, ez van. És nyilvánvaló, hogy napi fohászok, Jézus imát lehet mondani napközben. Aki ezt csinálja, megváltozik. Én ezt megtapasztaltam. 2 évvel rá, hogy elkezdtem, pedig csak a rózsafűzért mondtam, meg eljártam misére, meg néha elmentem gyónni 2 havonta, azt éreztem, hogy bakker, egyre több bennem a szeretet. Úgy, hogy egy mocskos hitvány ember voltam, és ezt nem túlzom, azt éreztem, hogy bakker, változnak a gondolataim, érzéseim, vágyaim. Mert minden embert ezek nyomorgatnak. Aki elkezd imádkozni, istenesek lesznek a gondolatai, az érzései és a vágyai. Amik meg nem arról, meg fölismeri, hogy ez vagy a világtól, vagy a testtől, vagy a sátántól van. És az ima az védelem a gonosz lélekkel szemben. És arról nem is beszélve, hogy az időt, amit kaptunk, mert a földi lét, az érdemszerzés állapota, azt az Isten dicsőítésére kaptuk, és a Fele Balát szolgálatára. Tehát az Isten azt akarja, hogy szüntelenül másokért éljünk, és másokat Isten felé vezessünk. Hogy másokért engeszteljünk, hogy másokért böjtöljünk, hogy másokért imádkozzunk. Ez az emberi élet értelme, nem az, hogy megtalálni az igazit, aztán a homokba, a tengerparton szöcskendezve futkosni, nem ez az élet értelme, hanem az, hogy küzdjünk másokért férfiasan. Nem látjátok, hogy mekkora a baj? Nem látjátok, hogy vígan az emberek a kározat felé szaladgálnak? A pokol az nem egy vicces hely, és az örökké valóság egy elég hosszú idő. Nincs senkinek valakie, barát, rokon, akiért engesztelnie kéne, akiért föl kéne ajánlani azt a napi rózsafűzért. Hogy lehet ez? Törődünk mi másokkal? Nem csinálunk semmit. Az a helyzet, hogy ez a szent maradék, aki itt van, és akiket mérhetetlenül tisztelek és becsülök, kevés, amit Dávid tesz, és baromi kevés, amit ti tesztek. Neki kell állni, cselekedni a jót imával, bőjtel, önfelajánlással, jó szóval és jó cselekedettel. Ez az emberi élet értelme. Átistenülni, Istent vinni a világba. Az Isten nem nagyon fog rajtunk kívül elintézni semmit. Az Isten rajtad keresztül akarja megváltoztatni a világot és megújítania. Ez a keresztény küldetés, és ez minden egyes ember küldetése, és minden egyes embernek az a küldetése, és az elsődleges hivatás, hogy szentté váljon. Na de jó, folytatom a történetet, most elkalandoztam az ima irányába, de az ima az levegő a léleknek. Aki nem imádkozik, az nem istenül át. Avval nem történik semmi. Annak megmarad ez a szerencsétlen intuitív hite, hogy elé áll egy ateista, és akkor nem tudja megmondani, hogy miért hisz. Hát mert úgy érzem. Ennyi erővel hihetne, nem tudom, a kentaurokba, meg a trollokba is. Mert nem tudja, mert Krisztus élménye nincsen, és értelmileg se tudja bizonyítani, hogy miért hisz. Na, de hogy mi történt? Gyorsan mondom, 5 percem van még annyi sem. Na mindegy. Na, megjöttem a Caminóról, és elementáris erővel éreztem a végén, még 2 napot ültem az óceán parton, hogy menni kell. És akkor jelentkeztem Győrbe a pápai Lajos püspökatyánál, vártam azt, hogy kigördül a vörös szőnyeg, Dávid, de jó, hogy jössz, van 2 diplomád, egészen emberformád van, de jó, hogy itt vagy, és megjött a levél 1 hét múlva, hogy nem vettem föl a győri szemináriumba, Isten áldását a további életére, ez a 2 sor volt. És akkor mondom sem kell, hogy nem voltam még minisztráns fiú, kínomba jelentkeztem, kínomba, még nyomorogtam. Mert nem imádkoztam még rendesen. Na és utána jött egyből a gondolat, hogy akkor biztos azt akarja az Isten, hogy a teljes önátadás irányába menjek, hogy szerzetes legyek. De én komolyan mondom, nekem a szemináriumtól teljesen be voltam rezelve. Azt se tudtam, eszik vagy isszák. És akkor elkezdtem nyavajogni, mondom, Pió atya, kérlek, segíts, hogy megtaláljam meg. Szűzanya. És akkor körülbelül 3 héttel rá, 3 szerzetes rend maradt a pakliba, a ferencesek, a jezsuiták, meg a domonkosok, és hozzá kell tennem, hogy 4 hónappal, még 2 nagy élményem volt, körülbelül 5 hónappal a fölvételi előtt, a Mészáros domonkos atya, a domonkos szerzetes kivitt a Guido Martirianihoz, ő profétai karizmája van, meg amúgy hivatalosan kinevezett ördögűző Ausztriába, kezdi lehet, hogy őt meg tudja mondani, hogy van-e hivatásom. És imádkozott fölöttem, és azt mondta, hogy kapott egy képet, hogy reverendába térdek az oltári szentség előtt. De akkor már úgy voltam, hogy akkor is mentem volna a másmon, de jól esett. És rá két hónappal vártam a Mészáros domonkos atyára, és a feszület előtt azt hallottam, hogy szerez lelkeket nekem. Akkor Isten szól, más a stílus, beleívódik a lélekbe, ezt azóta se tudom kiverni. És fölmentem tök véletlenül az ír domonkosok honlapjára, és ott az állt, hogy a domonkos rendet azért hozták létre, hogy prédikáljon, és lelkeket mentsen. És amikor ezt elolvastam, elkezdtem hálát adni, és patagokba elkezdtek folyni a könnyeim, és akkor egyből éreztem, hogy bakker, megvan az út. És akkor fölvettem Barna Máté atyával a kapcsolatot, Isten nyugosztalja, akkor mondtam neki, hogy mondom, Máté atya, én nem tudok semmit, annyit tudok, lelkeket akarok menteni. Ez egészen úgy hangzik, mint egy domonkos hivatás. Na és csak hogy az volt a baj, hogy a domonkos rend föl volt oszlatva a kommunizmusba, és a domonkos szerzeteseket vagy Lengyelországba, vagy Franciaországba képzik. Csak befejezem, mert itt mindenki nagyon kíváncsi, látom az arcokon. és úgy voltam, hogy megmondtam a Máté atyának, hogy Máté atya, én angolul egész jól tudok, az USA-ba, Írországba megyek. Mondom, németül van középfokú nyelvvizsgám, de igazán nem mondom oda talán, de mondom, hogy én Franciaországba ki van zárva. Jó, akkor ezt belül megbeszéljük. Mikor hível kezdi, megbeszéltük Ben, a káptalan, vagy én nem tudom ki, az Franciaország, meg egyből mondtam, hogy jó, akkor megyek. És akkor így kikerültem 5 hónapra Bordóba, de tényleg hát az ugrás volt az ismeretemben, nem is tudom, hogy adta meg az Isten a bátorságot, de kinn azt éreztem, hogy még mondta Máté, hogy még 1 évet tanuljak franciául, egyedül lettem volna, mert a másik srác, akivel voltam, bizonytalan volt. Azt éreztem, hogy nem tudom, nem akarok senkit megbántani, de mondom, talán franciául a pokolba az ördög beszélhetnek. Tehát, hogy az eléggé olyan volt már az agyam, mint ez itt az előéletem miatt, és mondom, nekem magyarul épp elég lesz a teológia meg a filozófia. Akkor hazajöttem 1 hétre, visszamentem a Guido Martirianihoz, mondom, csak 1 kérdés, mondom, szembe megyek az Isten akaratával, a egyházmegyés pap leszek. És akkor imádkozott fölöttem ez az atya, és azt mondta, hogy nem, ennyi mozgásteret az Isten mindig hagy, de az volt az érdekes, hogy miközben beszéltem, a szűzanya egy fehér leplet terített rá, ami a skapuláré és a plusz védelem a gonosz lélekkel szemben. De akkor megnyugodtam, és akkor hosszú vacilálás után megint kértem a Barna Máté atyát, hogy hívja föl pápai Lajos püspök atyát, hogy én még létezem, nem álltam el a szándékomtól érthetetlen módon, és akkor, amikor fölhívta, egyből hívott vissza, annyit mondta, mondott Pápai Lajos püspök atya, hogy inkább ne menjek. Na mondom, akkor legyen kedves fölhívni az egri érseket, és akkor az egri érsek atya örült a jelentkezésemnek, és reméljük, hogy nem azt a hibát követte el, hogy fölvet, de hogy mi a lényeg? Zárásképpen, amit át akartam adni, így az életembe ágyazva, nyilván még tudnék többet is beszélni. Ezt jól jegyezzétek meg. Isten nélkül nem lehet boldog az ember. Istenen kívül nincs élet. Legalábbis azt nem hívnám életnek. Tehát lehet próbálkozni ezzel, avval, nem fog menni. Ha nincs az életedben Isten az első helyen, és nem ráirányul az életed, akkor valami a helyére kerül, bálványimádó leszel, boldogtan, és az életed anarchia lesz. A második dolog, hogy imádkozás nélkül nincs átistenülés, nem fog meggyógyítani az Isten, nem fogja belalkírni a lelkedet, nem fog átformálni. Aki nem imádkozik, az nem fog megváltozni, nem fog krisztusivá, istenivé válni. Ez nagyon fontos. És a harmadik dolog az, amit mindenképpen átadok adni, hogy vigyázzatok, mert a gonosz lélek azért elég nagy intelligencia, és mindenkire megvan az ABCD terve, és gondolatokkal, érzésekkel, vágyakkal folyamatosan a nyomorotokat akarja, el akar szakítani Istentől, és azt akarja, hogy ez az Istentől elszakadt állapot odát is folytatódjon. Tehát nem játék. Imádkozzatok, értem is. Köszönöm a figyelmet.
Simon Dávid kispap tanúságtételének második részét hallották, amely az egerszalóki ifjúsági találkozón hangzott el.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.